az élet és irodalomban, a társadalom rendkívül bizalomhiányos. Idézet volt a címe annak az interjúnak, amit Rádai Eszter készített Tóth István Györggyel, a Tárki vezérigazgatójával. És most lehet a stúdió vendége Tóth István György. Megállapítja ez a jelentés, hogy Magyarországon a többi kelet-európai, meg az európai országhoz képest is óriási a bizalomhiány. Szerintem ez egy dinamikus dolog. Valakik ilyen irányba befolyásolják a köztudatot, valamiért Magyarországon az a sikeresebb politikai stratégia, hogy hogyan lehet lejáratni a másikat, hogyan lehet a kétségbeesést, a bizalomhiányt, a visszaéléseket, mint a fő mozgató rugót bemutatni a társadalmi működésben. Miért van ez így?
Én nem értek egyet a helyzetértékeléssel. Tehát azt gondolom, hogy annak, ahogy Magyarországon a közintézmények iránti bizalom alacsony, annak vannak hosszú történeti hagyományai. Amikor Hankis Elemér az értékvizsgálatában, illetve az ezzel kapcsolatos könyveiben elemzi ezt, akkor 400 éves gyarmati sorról ír. Arról ír, hogy korábban Magyarországon nagyon hosszúak voltak azok a történeti periódusok, amikor a közügyeit nem a saját intézményeinken keresztül, hanem valamelyik megszálló hatalom által ránk oktrojált intézményrendszeren keresztül intéztük.
Bizalomhiány, a szabályszegés, az ezek miatt való túlszulejtés miatt kialakul a bizalomhiány, és akkor ez így egy ilyen ördögi körként ismétlődik. Tehát erre lehet játszani, csak akkor ez soha nem húzza ki a gödörből az országot.
Hát nehéz lenne ezt megmondani, hogy mikor kezdődött, és nem is nagyon szeretnék ebbe belemenni, de tényleg átment abba az állapotba, amikor negatív kampányokkal és a másik lejáratásával és a másik iránti bizalom vagy bizalmatlanság keltéssel igyekszik operálni. De én azt gondolom, hogy ez inkább rátett egy lapáttal az egyébként is meglévő bizalmatlanságra és közintézmények iránti bizalmatlanság, és nagyon káros egyébként.
Mindenki abban érdekelt. A nagyon lecsúszottak is, meg a középosztálybeliek, meg az elit is abban érdekelt, hogy majd a központtól kérnek valahogyan pénzt. Tehát a klasszikus polgári megoldás nem keletkezik, a kapitalizmus nem keletkezik, hogy önálló vállalkozók, önálló cselekvő polgárok alkotnak kooperatív módon egy új társadalmat.
Hát igen, ebből a tekintetben egyébként én nem is azt tartanám problémának, hogy az elit így vagy úgy viselkedik, vagy ilyen vagy olyan kulturális mintákat ad, ez is probléma. De hát, ha már a polgárosodásról beszélünk, és a civil kurázsiról, meg a civil öntudatról, akkor nyilvánvaló, hogy a hazai burzsoázia, a hazai középosztály építéssel történt itt valami probléma, mert hogy azokban az országokban, ahol elős, stabil, masszív, hosszú történeti hagyományokra visszamenő középosztályok léteznek, akik a családi szocializáción keresztül adják át azokat a viselkedés mintákat, amiket egyén és a köz viszonyával, az egy, a más többi állampolgárral való kooperációval kapcsolatosak, ott egész más a helyzet nálunk. Azt gondolom, hogy ilyen értelemben a politikai elitnek voltak ebben hibái, hogy a magyar középosztályok kiépülését ugyanúgy, mint a korábbi időszakokban is ilyen-olyan okoknál fogva, ilyen-olyan megfontolásokból, de gátolták, vagy nem támogatták eléggé. Ugye Magyarországon ez a paternalizmus kifejezést, ez Kornai Jánosnak a Hiány című könyvéből ismerjük még, ugye ez a könyv 70-es években íródott, és arra az időszakra vonatkozott. Én ezt azzal egészíteném ki, hogy a paternalizmus és az infantilizmus az egymást erősítik. Tehát egyfelől az elitekben van egyfajta ilyen attitűd, hogy egy ilyen aufklérista attitűd a társadalom szervezéssel kapcsolatban, ugyanakkor ez kialakít a társadalom többi részében egyfajta infantilizmust is, ez infantilizálja a társadalmat, és ezek kölcsönösen erősítik egymást. Ez sem egy teljesen új jelenség őszintén, szóval ezt szokták emlegetni, amikor kádári örökségről beszélünk.
Nem is teljesítek, nem is vállalom a felelősséget, és aztán még utána csalódott bizalomhiányos is vagyok ebben az egész rendszerben, hogy erre játszanak, itt licitálnak túl a különböző politikai erők, és a kimenekülés ebből az valami olyan erős középosztály, ami 10-20-30-50-100 év alatt jöhet csak létre, amelyik nem engedi, hogy a politika csapdájában legyen az ország. De ugye hát a politika meg az önös érdekét ismeri fel, hogy úgy tud tömegtámogatást szerezni, hogyha ígérget. Leszámolunk, majd osztogatunk. Nem igaz, hogy megszorításra van szükség. Hát ezekkel találkozik azért.
A politika csapdájában vergődik az ország. Ez bizonyos mértékig igaz, de bizonyos mértékig természetes, mert a politikusokat azért választjuk, hogy a közügyeit intézzék. Szerintem nem egyszerűen a lakosság tudatáról van szó, hanem arról, hogyha megnézzük nemzetközi összehasonlításban, hogy az a választópolgár, aki eldönti a választásokat, mondjuk, ha sorba rendeznénk Magyarországon a 8 millió választópolgárt, és megnéznénk a 4 milliómodik választópolgárnak, ha szerint rendeznék őket sorba, hogy mennyi az összjövedelmükön belül az államból való részesedésük, és megnéznénk a 4 millió modikat, és ugyanezt megnéznénk az Európa többi országában, és akkor Magyarországon a legmagasabb ez az arány. Az a helyzet, hogy a medián, akit mi medián szavazónak nevezünk, a medián szavazónak nyers érdeke is az, hogy az állam minél többet osszon, rövid távon. A politikusnak nyers érdeke az, hogy ennek a szavazónak a kegyeiért minél magasabb lititeket, minél magasabb ígéreteket tegyen. Amióta fölismerte ezt a politika nálunk, nagyjából szerintem ez olyan 10 évvel ezelőtt lehetett, akkor elkezdtek versenyezni az állami újraelosztásban érdekelteknek a szavazataiért, és egyszerűen nincs olyan erő, aki ebben a tekintetben megfékezni őket, nincs olyan erő, aki az adófizetők érdekeit venné tekintetbe, aki az adófizetők érdekeiért küzdene, mert hogy nagyon kevés adófizető van ebben az országban, itt egy strukturális probléma van, ami leképeződik a politikai rendszerben szerintem. És én nem gondolom, hogy egyik vagy a másik félre egyszerűen rá lehet kenni ezt a dolgot. Valami nem megfelelés van a politikai rendszerünk, ami egyébként önmagában jól működik, és a társadalmi szerkezetünk között.
Arra volt-e példa a nemzetközi kutatásban, hogy társadalmakban elmozdulás volt, tehát hogy ez egy fejlődő dolog, vagy ez egy annyira statikus a bizalomhiány mondjuk, vagy aki valamilyen az évszázadokig olyan marad.
Két megjegyzést szeretnék tenni. Először is, hogyha ránézünk a fizikailag a földrajzi térképre, azért azt látjuk, hogy Magyarország Szerbiával, Ukrajnával határos, Németalfölddel nem. Tehát azért elképzelhetjük, hogy mi olyanok vagyunk, mint Németalföld, de nem olyanok vagyunk, és nem is azokkal, nem is azokhoz vagyunk közel. Ez az értékszerkezet, meg az értéktérkép, amit mi mondtunk, hogy az ortodox országokhoz közelebb van, mint a nyugati kultúra magjához, ez a földrajzban is lett. Tehát egyszerűen elég ránézni a térképre. Hát ez elég ránézni a térképre. Amikor ezen a konferencián, amin ezt a kutatást bemutattuk, Csitán Attilát megkérdezték arról, hogy mi a véleménye, ugye ő felkért hozzászólóként mondta, azt mondta, hogy ez a kutatás azt mutatja, ahol vagyunk. Közelebb vagyunk a Balkánhoz, mint Nyugat-Európához, és ez elég ránézni a térképre. És ebben neki teljesen igaza van. Ami az, hogy történik elmozdulás, ugye a háttér kutatások, meg ennek a kutatásnak az elméleti háttere az az, hogy a társadalmak azok fejlődnek egyfelől a tradicionálisból a modernebb, szekulárisabb társadalmak felé, másfelől pedig a túlélés orientáltság és a zárt berendezkedésből egy nyitottabb és az önmegvalósító értékek felé. Először a társadalmak inkább ezen a szekularizációs útvonalon járnak, és aztán egy bizonyos gazdasági fejlettség után a zártság és a nyitottság irányába. És hogyha történetileg nézzük, akkor vannak arra példák, hogy elmozdulások történnek más országok esetében is. Én nem nagyon szeretem ezt a fajta történeti materialista determinizmust, nem tudom én, ami azt mondja, hogy ahogy változik a gazdasági alépítmény, úgy ehhez igazodik a kulturális felépítmény is. Meg azt gondolom, hogy itt vannak oda-vissza utak is, tehát azért, hogyha különböző civilizációknak a fejlődését nézzük, akkor akár a szekularizáció és tradicionalizmus, akár a másik tengely mentén, hát vannak kultúrák, amelyek hullámvonalban mozognak, nem feltétlenül, ahogy azt a marxizmus elképzelte, hogy egy bizonyos történeti pályán. De az már ebben a 21 néhány évben, amióta a World Value Survey működik, és vizsgálatok készülnek, azért mutatnak elmozdulásokat. Magyarországon is volt ilyen, tehát a legutolsó hullám óta valamelyes szekularizáltabb és valamelyes nyitottabb lett a magyar társadalom. Nyilvánvaló, hogy ennek vannak intézményi okai, nyilvánvalóan vannak generációs okai, tehát ahogy cserélődik, nyilvánvalóan a globalizációval valamilyen mértékben összefügg, mert hát bármennyire is keveset utazunk, keveset migrálunk, keveset beszélünk nyelvet, azért valamennyire csak hat ránk a nemzetközi környezetnek a változása. Ugye Magyarország egy kis nyitott gazdaság most, ami a gazdaságot illeti, tehát azért eszmék, áruk, javak jönnek, cserélődnek, és ez megjelenik az emberi fejekben is. Mi azt mondjuk, hogy ez lassú, tehát lassú, kicsi, és még mindig nem történt akkora mértékű változás a World Value Survey két hulláma között, ami alapján azt mondhatnánk, hogy most átkerültünk egy másik kategóriába.
Van-e az a pont, amit már lehet, hogy egy tudós már tud, vagy aki látja ezeket a táblázatokat, hogy körülbelül 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, 100 év múlva, nem tudom mikor, már nem az lesz a nyerő politikai stratégia, hogy erre a bizalomhiányos, a központtól adományokat kapó, tömeg igényeit kielégítő politikai üzeneteket fogalmaznak meg, hanem egy kicsit ilyen a szekularizáltabbra, tehát az önnál, nem a bizánci, hanem a nyugat-európai rendszerekhez, vagy struktúrákhoz közelebb járó politikai stratégiák működnek.
Vannak arra példák, hogy egy országnak a ilyen értelemben a politikai berendezkedése, vagy a napi politikai gyakorlata az megváltozik, vagy az intézményi felállása megváltozik. Néha meglepően hamar történnek ilyen változások, néha sokkal tovább tart. Ugyanakkor én nem vagyok jövőbe látok, tehát én nem tudok belenézni egy üvegőmbe és megmondjam, hogy mi fog történni 10 év múlva. Azt tudom, hogy a rendszerváltó országokban vannak arra példák, a balti országok például, ahol a történelem rákényszerítette őket arra, hogy erősebb választóvonalat húzzanak a múlt és a jelen és a jövő között. Mert erőteljesebben ki voltak szolgáltatva a Szovjetuniónak, mert radikálisabban le kellett cserélniük a közapparátusaikat, mert radikálisan meg kellett reformálniuk a közintézményeiket, és aztán, mit az Isten, egyszer csak hatékonyabbak, jobban működők is lettek ezek az országok. Most persze egy más helyzet van, hogy a válság van, de a tartós fejlődési pályákon a válság az nem fog változtatni. Tehát azt gondolom, hogy itt most minden ország bajban van egy kicsit, majd meglátjuk, majd azt fogjuk meglátni 10 év múlva, hogy melyikek lesznek a sikeresebben alkalmazkodó országok. Én szerintem legalábbis nyitott ez a kérdés.
Tóth István Györgynek, a Tárki vezérigazgatójának köszönöm szépen.